5. május 19-i adásunk ismétlését hallották. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa olasz hittantanárokkal találkozott a hétvégén. Arra buzdított őket, hogy váljanak hiteles és következetes tanárokká, akik képesek önreklámozás és moralizmus nélkül átadni az értékeket egy olyan világban, amelynek ingerei azzal fenyegetnek, hogy elhallgattatják a lélek hangját. A katolikus hittanoktatás olyan, mint egy ugródeszka, amelyről a gyermekek és a fiatalok megtanulhatják, hogyan merüljenek el a belső párbeszéd lenyűgöző kalandjában, és így módon nélkülözhetetlen elemét képezi annak a nevelési szövetségnek, amelyre ma oly nagy szükség van, fogalmazott. A Szentatya ezt hangsúlyozta az olasz katolikus hittanárok harmadik országos találkozója, mintegy 7000 résztvevőjének. A most zárult fűtési idényben 2068 család összesen 162 millió forint értékű energiát használhatott fel a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat segítségével a karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből. Több mint 100 kistelepülésen gyűjtik vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket ezekben a napokban. Szerdán Brüsszelben egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével Magyar Péter leendő kormányfő az uniós források hazahozataláról. A Tisza párt elnöke Facebook oldalán úgy fogalmazott, nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási lekötési határideje lejár. Közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával. Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Fidesz megalakította parlamenti frakcióját, amely a KDNP-vel együtt az új országgyűlésben 52 fős lesz. A Fidesz frakcióvezető szerint jelentős személyi átrendeződés zajlik, a listán mandátumot szerzett képviselők többsége nem veszi fel helyét, így új szereplők kerülnek a parlamentbe. Az eddigi kormánypártok célja, hogy normális ellenzékként működjenek, mondta el. Rétvári Bence lesz a KDNP frakció vezetője, Nacsa Lőrinc a helyettese. A képviselőcsoport tagjaként Hargita János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máté Zsuzsa, Seszták Miklós és Simicsko István ül még be a parlamentbe. Mint ismert, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és eddigi helyettese Semmén Zsolt sem ül be a parlamentbe. A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembe helyezése. Alekszandar Szofronijevics egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Azt hangsúlyozta, ebben az időszakban a MÁV az európai vonatbefolyásoló rendszer ellenőrzését végzi. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban, már május 1-én életbe lép a Balatonnál. A közlekedési vállalat szerint a tavalyi rekordforgalom is megdőlhet. A talajnedvességi adatok aggasztó képet festenek, írja az Agroinform portál. Egy kisebb Vas és Zala vármegyei területet leszámítva, gyakorlatilag az egész ország területén rendkívül száraz a talaj felső 20 cm-es rétege. Mélyebben sem jobb a helyzet, hiszen a felső egy méteren az elmúlt időszakban tovább nőtt a csapadék deficit. Az Alföldön a vízhiány mértéke ismét egyre több körzetben lépi át a 100 mm-es küszöböt, ami komoly kihívás elé állítja a növénytermesztőket. Kritikus a helyzet egyes tiszaholtágoknál is. 79 éves korában meghalt Csebő Ferenc Kossuth díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a nemzetművésze, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója. A gyászét a Csebő együttes közölte a közösségi oldalán. Lakossági bejelentések és videófelvételek tanúsága szerint barna medve bukkant fel a Bogácsi tópartján szombat este. Az esetet a Heol portálnak nyilatkozó szemtanúk Juhász Ábel és öccse erősítették meg, akik a tó túlpartjáról horgászva lettek figyelmesek az állatra. Ábel mobiltelefonnal rögzítette a medve mozgását. Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét az állam vezetője Fennyanban, közölt az észak-koreai állami hírügynökség. Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot, és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával, közölte Kim Jong-un. Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak, Teherán egy olyan kompromisszumos ajánlattal állt elő, ami megkerüli az amerikaiak két legfőbb háborús célkitűzését, viszont feloldhatná a feszültséget a Hormuzi szorosban. A szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezik, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztanák, írja az Axios híradása nyomán a Portfolio portál. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti majd a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge marad a folytatásban. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0, napközben 18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Drum running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy. Can't hear the bass, bro. I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beat you trade like money.
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. április 27-e hétfő van. Az iskola és a szülők közötti kapcsolat, partnerség az egyik kutatási területe annak a munkacsoportnak, melynek vezetője Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem professzora, a Nevelés és Művelődéstudományi Intézet igazgatója, a SERD, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ vezetője. Erről a témáról vele beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál, tegeződni fogunk, mert nagyon régóta ismerjük egymást innen Debrecenből. Iskolai és szülő kapcsolata, partnerségét kutatjátok kutatócsoportban. Itt van az asztalunkon is egy könyv, amit te szerkesztettél, a Család-iskola partnerség szülői nézőpontból, de ahogy olvasgattam én is erre az interjúra, ugye nem csak a szülői nézőpontból, hanem akár az iskola nézőpontjából is lehet keresni, kutatni ezt a kérdést és válaszokat felvázolni. Miért kezdtetek el ezzel a témával foglalkozni, hogy a család iskola, szülőiskola kapcsolat miért fontos ez, miért gondoltátok, hogy ezt kutatni kell?
Az ezredforduló óta a közneveléssel, közoktatással és a felsőoktatással foglalkozó kutatásainkban visszatérő eredmény volt, hogy a család, a családi státus, a család társadalmi helyzetének a hatása az iskolai tanulmányi eredményekre az rendkívül erős, és köznevelési tanulmányok, és még a felsőoktatási tanulmányi munka, a felsőoktatási eredményesség kapcsán is végig meghatározó, szignifikáns, szinte legyőzhetetlen hatással bír a tanulóknak a karrierjére. És nagyon sokan elméletek is, nemzetközi és hazai kutatások is keresik ennek a magyarázatát, hogy mik azok a közvetítő tényezők, amelyek révén a család ilyen jelentős befolyással bír az embernek a karrierjére, státus elérésére, tanulmányi és az életpályán mutatott eredményességére. És egyrészt a közvetítő tényezőket kutatják, másrészt a mi kutatócsoportunk elkötelezett abban az utóbbi, hát most már 26 évben, lassan 30, ha jól számolom, hogy a kompenzáló tényezőket is keressük. Mert ugye ez az iskoláknak eléggé rossz hír, hogy hiába igyekszik egy iskola, egy tanár, egy pedagógus, ugye még oly elhivatott pedagógus vagy pedagógiai tantestület egy csapatban dolgozni azért, hogy azok, akiket otthonról nem eresztettek el olyan jelentős és értékes kulturális tőkével mondjuk így az iskolába, hogy azok is boldogulhassanak, azok is előre juthassanak, azok is legyenek eredményesek. Mindig azt látják az iskolák és a tanárok is, hogy ezt nagyon nehéz legyűrni, és a nemzetközi és hazai kutatásokban azért lehet nyomokban találni olyan tényezőket, amelyek kompenzálni képesek, tehát ellensúlyozni képesek a társadalmi háttérnek, a családi háttérnek ezt a meghatározó hatását. Na, ezeket az ellensúlyozó, kompenzáló tényezőket keressük mi. Én is a saját kutatói pályámon azt mondhatom, hogy ez egy vezérmotívum, hogy mik azok, amik ellensúlyozzák a családi háttérnek ezt a meghatározó hatását, a családi státus meghatározó hatását, amiről nem tehet az egyén. Még annak idején a doktori disszertációmban, az ezredfordulón, ott fedeztem fel azt, hogy azok a tanulók, akiknek a nekik maguknak, vagy a kapcsolathálójukban, a szülőknek, a családnak a kapcsolathálójában alacsony státusuk ellenére voltak magas státusúak. Ez a kapcsolathálózat, ez képes volt feléjük olyan erőforrásokat, olyan információkat, olyan lehetőségek felvillantását, megcsillantását üzenetben eljuttatni, amitől esetleg egy alacsony státusú családban egy gyereket is elkezdtek tanítatni, elkezdtek jobban odafigyelni a tanulmányi munkájára. És a kapcsolatháló volt az, amit nagyon fontosnak tartottunk. Sok kutatásban ezt jártuk körül, hogy a diáknak a kapcsolathálója, a családnak a kapcsolathálója. És ezt úgy hívják, hogy társadalmi tőke. Én a disszertációmban, ami az Iskola és Közösség címre hallgatott a könyv, ami megjelent ebből, 2004-ben jelent meg az Iskola és Közösség, abban ezt a külső kapcsolathálónak a hatását tudtam igazolni hazai adatokon, és mindig előfordult az, hogy ez a társadalmi tőke elmélet azért fölveti azt is, hogy a családon belül is vannak erőforrások, illetve hogy ez is nagyon fontos, hogy a család és az iskola hogyan kapcsolódik egymáshoz, és azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy hogyan állunk ezzel itt mi Magyarországon, hogy lehetett látni a kutatásokban, hogy mondjuk James Coleman kutatásaiban, hogy afroamerikai alacsony státusú diákoknak a szüleit, amikor az iskola megpróbálta behozni az iskolába, és valahogy ővelük kapcsolatot teremteni, abból a célból, hogy ott dolgozgassanak valamit, vessék le a kerítést, vagy hozzanak egy kis pogácsát egy iskolai ünnepségre, és akkor, hogy ha megcsinálták a szülőkből ezt a kapcsolathálót, ezt a közösséget, akkor elkezdtek a gyerekeknek az eredményei javulni. Azoknak a gyerekeknek, akik egyébként lógtak, meg nem szerettek otthon tanulni. Egyszerűen azért, mert a tanárok és a szülők között is egy olyan kapcsolat alakult ki, amikor elkezdtek megbízni jobban egymásban, jobban egyeztették a céljaikat, a módszereiket, és sőt, még az is kialakulhatott, hogy a szülők egymás gyerekeire jobban odafigyeltek, ha meglátták a gyereket, hogy délelőtt lóg az utcán, akkor szóltak, hogy te figyelj már, a te gyereked mit csinál délelőtt az utcán, miért nem iskolában van. Tehát volt ez a társadalmi tőke, és akkor erre szerveztük mi rá ezt a kutatást. A Magyar Tudományos Akadémia közoktatás fejlesztési és kutatási programja keretében kaptunk rá egy 4 éves programot, és az lett ebben a kutató csoportunknak a neve, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Egyetem Család-Iskola Kooperáció Kutatócsoport. Ezt 4 éven át csináltuk, és a 4 éves kutatási program végén rájöttünk arra, hogy nagyon fontos volt feltérképeznünk ezeket a hazai szabályszerűségeket, hogy a hazai szülők és a hazai iskolák hogyan állnak, milyen módon tartanak egymással kapcsolatot, miben vagyunk erősek, miben nem. Lehet, hogy erről még beszélünk. És a másik, amire pedig rájöttünk, hogyha sikerül is, van egy olyan iskolai policy, egy olyan iskolai program, hogy foglalkozzunk a szülőkkel, és kialakítani a szülőiskola kapcsolatot, tartást, akkor is a gyenge pontja ennek az együttműködésnek az, hogy amikor a szülők és az iskola jövő tervei, jövő elképzelései a tanulóval kapcsolatban nem egyeznek, akkor nem tud létrejönni ez a kapcsolattartás. Ezért, amikor lezárult a kutatás, akkor egy újabb körre pályáztunk és elnyertük a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Egyetem jövő tudatosság fejlesztése kutató csoport folytatja tovább az én vezetésemmel ezt a munkát, és most azt vizsgáljuk, hogy a jövő tudatosságot a családokban, a tanulókban hogyan lehetne fejleszteni, hiszen ezek a kutatások már nem csak arról szólnak, hogy leírjuk az eredményeket, hanem próbálunk kidolgozni olyan eszközöket, amivel fejleszteni lehet ezeket a képességeket.
Amikor kutatták akkor a családiskola partnerséget, akkor mind állami iskolákat, mind egyházi iskolákat megvizsgáltok?
Igen, feltétlenül. Tehát a kutatás úgy nézett ki, hogy elindultunk pedagógus interjúkkal, utána esettanulmányokat gyűjtöttünk, jó gyakorlatokat kerestünk. Tehát elindult a kutatócsoport szerte az országban, és olyan iskolákat kerestünk, ahol az a hír van az iskoláról, hogy a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot tudnak tartani, és bevonzzák az iskolába. Nagyon érdekes volt, mert amikor elkezdtük a kutatást, akkor mindenki lerázott bennünket az, hogy hát van szülőértekezet, meg fogadóra kész. Azonban, amikor a jó gyakorlatokat elkezdtük gyűjteni, akkor egy hihetetlenül gazdag világ bontakozott ki előttünk, és láttuk, hogy bizony az iskolák között rettenetesen nagy különbség van ebben a tekintetben, és hát voltak olyan iskolák, ahol ezek ilyen formális kapcsolattartásban merültek ki, például ugye szülőértekezett fogadóra, amire ugye rögtön panaszkodtak is persze az iskolák képviselői, a pedagógusok és az igazgatók, hogy pont azok a gyerekeknek a szülei nem járnak szülőértekezetre meg fogadóórára, akiknek kellene. És mivel ezt nagyon sokszor hallottuk, elkezdtünk ennek utána ásni, utána keresni, a szülőket is megkérdeztük, egy széleskörű 1000 fős szülői mintát is fölvettünk, és bizony kiderült, hogy valóban igaz, hogy azok a szülők, akiknek rossz élményük volt az iskolában, és ők maguk is rossz tanulók voltak, és sajnos ugye a kutatásainkból tudjuk, hogy ezt a sikertelen iskolai karriert tovább örökítik a következő generációban, ők nem szeretnek az iskolába bejárni, és megértettük ebben a kutatásban, hogy azok a szülők arra emlékeznek, hogy amikor az iskolában ültek, akkor ők lehet, hogy saját hibájukból is, de megaláztatáson, kellemetlen helyzeteken mentek keresztül, nem vágynak az iskolába beülni. Hogy néznek ki a szülőértekezetek? A szülőknek be kell ülni a padba. Köszönjük szépen, ők már ettől eleget szenvednek, eszükbe jut a sok rossz felelet és a többi, és akkor azt láttuk, hogy az iskolák másik része viszont képes arra, hogy ezzel szembesüljön, és azt mondja, hogy de nekem, ahhoz, hogy eredményessé tegyem a tanulókat, valahogy be kell hoznom azokat a szülőket, éppen azokat a szülőket, akiknél probléma van, mert nincs meg a felszerelése a gyereknek, nem kérdezik ki otthon tőle a leckét, nem tartják fontosnak az iskolát, nem mondják el neki, hogy a tanárait tisztelni érdemes, és tanulni tőle, és akkor ők azok, akiknél jó gyakorlatokat kerestünk, tehát pontosan jó, sok magas státusú tanulókkal rendelkező iskola is működtet jó gyakorlatokat, de mi azokra vadásztunk igazán, akik olyan módszereket találtak, amivel pont ezeket az iskolában nagyon visítva, vagy hogy mondjam, szeretnének bekerülni, vagy úgy mennek, mintha a fogukat húznák, ugye. És akkor az esettanulmányokat tartalmazó jó gyakorlatok és intervenciókat összegyűjtő kötetet azért szerkesztettük éppen, hogy lássák azok az iskolák, akik még nem találták meg ennek a módját, hogy milyen lehetőségek is vannak arra, hogy az iskolákba akár önkéntes munka címszó alatt, akár közösségi programok, akár szülők iskolája, vagy előadások, vagy lelki programok és a többi keretében becsalják a szülőket. És itt láttuk, hogy az egyházi iskoláknak van egy nagy előnye. Már a pedagógus interjúkból láttuk, hogy a pedagógusok az egyházi iskolákban sokkal több közösségi programot szerveznek, és olyan programokat, ahova nem félnek elmenni azok a szülők se, akiknek rossz emlékük van az iskoláról. Családi hétvége, közös főzés, sportnap és a többi. Tehát rengeteg ilyen lehetőséget találtak meg, és amikor az iskolai esettanulmányokat néztük, akkor rájöttünk, hogy az egyházi iskoláknak abban a gyakorlat, hogy családi istentisztelet, családi mise, családi lelki gyakorlat, szülői lelki gyakorlat. Ugye az egyházi iskolákban többet ünnepelnek. És ez lehet, hogy fárasztó is, mert ott a pedagógusoknak föl kell készíteni, tanuld meg a verset, műsor lesz, program lesz, és a többi. De ugye ezek az ünnepségek jó része a templomban kezdődik. És akkor hát illik a szülőknek elmenni erre. És nem is félnek, mert ugye ott őket nem kérdezik ki, nem szólítják fel. De egy tálpogácsát mindenki össze tud dobni, és akkor elmennek egy kis szeretett vendégség keretében, beszélgetnek egymással a istentisztelet vagy mise után a szülők. Fontos, megerősítő helyzetek, kommunikációs helyzetek ezek, akár a tanárral, amikor beszél egy szülő, akár a szülőtárssal, és láttuk, hogy rengeteg jó gyakorlatuk van az egyházi iskoláknak erre.
Ezek az alkalmak inkább egy ilyen kötetlen beszélgetések, ahol végül is a pedagógus, illetve a szülő között jobban ki tud alakulni szerintem egy kapcsolat, vagy őszintébb kapcsolat is lehet, hogy ki tud alakulni.
Így van, tehát ez nem az az egyenlőtlen helyzet, amivel a szülő értekezleten fogadó órán találkozunk, hanem olyan helyzet, amikor ha valamit családi főzés van ebbe a családi napba, egy bográcsozás, lehet, hogy pont az az apuka tud jobban tüzet rakni, aki amúgy nem jeleskedett az iskolában annak idején, tehát hogy a tanár is nem hatalmi szóval és egy ilyen egydimenziós szerepben jelenik meg ebben a helyzetben, ha megmutatja jobban az emberi arcát is, szerethetőbbé válik, közvetlenebből tud értékeket közvetíteni, magatartás mintákat, esetleg még egy olyan tanár is, akitől rossz jegyeket visz haza a gyerek. Tehát valóban úgy is hívják ezeket, hogy ilyen alacsony küszöbű programok, ahova nem szorongással érkezik a szülő sem, és talán a tanár sem, mert a tanároknak is szorongás egy szülő értekezlet, azt is, arra is fény derült.
Ezek a kutatások igazolták azt, hogy azok a diákok, akiknek a szülei jobban részt vesznek az iskolai programokba, úgymond jobban is teljesítenek, vagy esetleg otthon jobban tanulnak a gyerekek, jobban készülnek az órákra?
Igen, az elemzéseinkből nagyon sok érdekes összefüggésre is fény derült, ez már a kvantitatív adatokra, az 1000 fős mintán végzett elemzésekre volt szükség. Azt láttuk, hogy a szülők részvétele, tehát hogy mit preferálnak a szülők az iskolai megjelenések során, társadalmi, kulturális csoportokként nagyon különböző, viszont ha sikerül bevonzani a szülőket, a szülői bevonódásnak nem csak iskolai térfélen vannak mérhető mutatói, amikor a szülőbe megy az iskolába, hanem a szülői bevonódásnak vannak olyan dimenziói, amik otthon mérhetők, tehát hogy otthon mennyire ül le a gyerekkel, egyrészt konkrétan tanulni, vagy segíteni a tanulásban. Ugye tudjuk, hogy még az is, aki nem tud segíteni, mert ő nem értette a kémiát gyerekkorába, de azzal, hogy odaül, hogy megkérdezi, azzal már rendkívüli módon pozícionálja a tanulás jelentőségét az otthoni diskurzusban, és a másik, hogy amit láttunk, hogy nagyon fontos, és a tanulmányi eredményességre nagyon jó hat, az a féle típusú szülői részvétel, aminek a semmi köze nincsen a tanuláshoz, meg az iskoláról való beszélgetéshez, viszont egy csomó olyan együtt töltött időtevékenység, amelyben a diáknak a másféle képességei tudnak kibontakozni, tehát mikor focizunk a gyerekkel, mikor társasjátékozunk, hát ugye amikor mesét olvasunk, vagy felolvasunk a gyereknek, mikor elviszünk őt moziba, vagy színházba, vagy kirándulni. Hihetetlen dolog, hogy az, aminek a tananyaghoz semmi köze, meg az iskola szóba se jön, hiszen azért megyünk el végre, hogy ne a munkáról, meg az iskoláról beszélgessünk, azért focizunk, azért kirándulunk, és ezek a dolgok is hihetetlen mértékben megnövelik a tanulóknak a tanulmányi eredményességét szinte. Ha kivonjuk a társadalmi háttér hatását, akkor ezek növelik jobban. Jobban növeli az otthoni, szülői, informális törődés a gyermekkel, tehát ezek a focizunk, kirándulunk, társasjátékozunk, stb. Jobban növeli az eredményességet, mint ha kikérdezzük a leckét. Nagyon érdekes szerintem. Sok szülőnek a figyelmét felhívom erre. És amit még észrevettünk, hogy ha az iskola jobban törődik azzal, hogy a szülőket becsalja az iskolába, és ott ilyen, akár ilyen informális közegekben megpróbálja formálni ő neki magának is az iskoláról, a tanulásról, a diáknak a közös jövő építéséről a felfogását, akkor az úgy is hat a diák eredményességére, hogy először a szülő otthoni tevékenységére hat. Tehát akit beviszünk az iskolába, és ott törődünk a szülőkkel, azok hazamenve sokkal inkább fognak törődni a gyermekeikkel otthon, és jobban, tudatosabban viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz. De valóban így van, hogy az elemzéseink azt mutatták, ebben a könyvnek a végén, ugye benne is van útelemzéssel is vizsgáltuk, hogy egyrészt közvetve, másrészt közvetlenül tudhatni a diák eredményességére ez a szülő-iskola kapcsolattartás.
Megállapítható, hogy a szülők nagyobb iskolai és otthoni bevonását célzó iskolai kezdeményezések nem csak a szülők oktatás iránti elkötelezettségét és iskolai részvételét képesek növelni, hanem képesek hozzájárulni a tanulói eredményességhez. Ezért az iskolai partnerségi programokra és a szülők bevonására irányuló kezdeményezésekre az oktatás hatékonyságát növelő, fontos tényezőként érdemes tekinteni. Emelte ki Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem professzora, a Nevelés és Művelődéstudományi Intézet igazgatója, a SERD felsőoktatási kutató és fejlesztő központ vezetője.
A diákok eredményességét mondjuk nem szerinti megoszlásban vizsgáltátok?
Igen, nagyon érdekes kérdés, hogy egyrészt ugye köznevelésben a nagyon sokáig a lányok sok olyan eredményességi dimenzióban jobban teljesítenek, amit az iskola elvár. De tudjuk, hogy a fiúk is okosak, és vannak olyan tényezők, amelyben ők teljesítenek jobban. Viszont nagyon érdekes volt, hogy a szülői bevonódás, akárha az iskolába vonódik be a szülő, akárha az otthoni nevelésbe jobban bevonódik, mind a két esetben a lányokra több időt fordítanak. A lányos szülők jobban mennek, a lány tanulók szülei jobban jelen vannak az iskolában, és a lány tanulókkal többet foglalkoznak otthon is. Ez nagyon érdekes volt, és ennek is sok cikkben, elemzésben próbáltunk utána menni, megnéztük a nemzetközi szakirodalmat is, hogy is van ez. És ugye nagyon érdekes, hogy ugye az iskolában is általában az anyukákat delegálják, a családok, és az iskolában ugye sok a tanárnő, és a mi kultúrkörünkben itt Európában a tanárnő és az anyuka kontaktálnak, és az apuka viszonylag távol tartja magát, az apuka az anyának az információit kapja meg, és bizony itt azt láttuk, hogy más kultúrkörökben az apukák jobban jelen vannak, például az Európán kívüli világban jobban jelen vannak az iskolában, és ugyanakkor azt láttuk, hogy az apukáknak az otthoni bevonódása az fiúk eredményességét rendkívüli módon meg tudja növelni. Na most pont ez egy nagyon érzékeny pontja a magyar társadalomnak, mert nagyon sok apuka ugye hagyományosan is még vállal munkát, és hétvégén is valami olyat csinál, amivel a család anyagi helyzetét rendbe tudja tenni, vagy jobb kondícióba tudja hozni. Nem gondolnak arra az apukák, hogy nekem otthon kéne fociznom, vagy társasoznom a fiammal, mert eredményesebb lenne a fiam, hogyha otthon lennék. De ezt is a szívükre helyezzük az édesapáknak, hogy gondolják meg jól, hogy lecseréljük-e a kocsit, vagy inkább odaülünk a gyerekkel társasjátékozni, mert a kocsi úgyis tönkre megy pár év múlva, elrozsdásodik, meg le kell megint cserélni, és kidobott pénz az, amiért annyit dolgoztak. De ha a gyerekükkel társasoznak, és fociznak, és kirándulnak, akkor az egész családnak a társadalmi mobilitását tudják elősegíteni, különösen a fiúgyermeküknek a tanulmányi eredményességén keresztül. És ebben nagyon jók az anyukák, az anyukák tudják mondani a fiú gyereküknek, hogy tanulj, vedd elő, kikérdezem, de focizni nem tudnak az anyukák. Tehát vannak olyan otthoni szülői szerepek, különösen a fiúkkal kapcsolatos nevelésben, ahol nem pótolható az édesapa.
Ezeket a kutatásokat általános iskolában vagy középiskolában is végeztétek?
Bennünket különösen érdekelt az a terület, ami már a felső tagozat és a középiskola. Mert az óvoda általános iskola, a szülői iskola kapcsolat egyrészt evidensebb, mert úgyis menni kell a gyermekért, és óhatatlanul is szóba elegyedik a tanítónénivel, vagy az óvónénivel a szülő, viszont a kamaszkortól kezdve válik ez érdekessé, és itt meg is osztanak a vélemények, mert nagyon sok tanulmányban, nemzetközi tanulmányban találkoztunk azzal, sőt a mi kutatásainknak, tanulmányainknak a bírálói is volt olyan tanulmány, amire visszajött, hogy na és mit kell foglalkozni már egy tinédzserrel. Viszont a szakirodalom is ki áll mellettünk, vagy igazat ad nekünk, és a mi kutatásaink is azt igazolják, hogy ez a serdülőkor is egy nagyon nehéz korszak ebből a szempontból, és egyáltalán nem tanácsos egyedül hagyni a gyermekeket itt, és nagyon is éppen attól válik izgalmassá a helyzet, hogy a gyerek ugye egyedül mozog, és hogyha nincsen az iskola meg a szülő között információcsere, akkor nem tudják jelezni sem egymásnak, hogyha bajt észlelnek. Azon túl, hogyha nem ezeken a negatív forgatókönyvekkel jár a fejünk, hanem azon gondolkozunk, hogy továbbtanulás, jövőépítés. Tehát itt nagyon nagy szüksége van megint a családnak és az iskolának egy közös gondolkodásra, mert a család lehet, hogy gondolkozik abban, hogy folytassa, amit én elkezdtem, vagy pedig ugye eleve a célok kijelölésében egy alapfokú végzettségű szülő, vagy egy alacsonyabb státusú, alacsonyabb iskolázottságú szülő nem is meri esetleg megkockáztatni azt, hogy olyan célokat tűzzön ki, akár, vagy segítsen kitűzni vagy megerősítse a kamasz gyereket olyan célokban, ami az ő státusán felül van. De lehet, hogy a tanár, az iskola máshogy látja a diákot, vagyis hát biztos, hogy máshogy látja, és hogyha összeülnek együtt, és akkor meg tudja erősíteni, vagy fel tudja villantani a szülő előtt, hogy tehát a te gyerekedben van egy tehetség, és akár még ez is lehet belőle. Lehet, hogy olyan célokat tud így kitűzni együtt ebben a kooperációban az iskola és a szülő, amit egyedül a szülő nem is remélhetett volna, vagy ha a gyermek felveti, azt mondja, hogy ó, hát hagyjad már, hát családunkban még senkinek nem sikerült diplomát szerezni, vagy nem tudom, űrhajósnak lenni, hát miért pont te lennél az. Tehát az aspirációk, a célok, a jövő kijelölésében, és ezért is nagyon fontos, és ráépül ez a mostani kutatásunk, hogy ez a jövő kép formálásában. Itt is a nemzetközi szakirodalmat, ha megnézzük, akkor nagyon fontos az iskola és a család együttműködése.
a jövő tudatosság fejlesztésében, azaz a jövőkép formálásában is jelentős az iskola és a család együttműködése. Hangsúlyozta egy másik kutatásuk kapcsán Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem professzora, a Nevelés és Művelődéstudományi Intézet igazgatója, a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ vezetője.
Említetted, hogy tehát a serdülőkor az sokkal-sokkal érzékenyebb korszaka egy gyermeknek, mondjuk, mint az általános iskola alsó tagozata, tehát véleményem szerint jobban oda kell figyelni a gyermekekre, jobban kell őket valamilyen szinten irányítani, utat mutatni, talán befolyásolni, és szerintem ezért is ugye fontosabb az, hogy milyen kapcsolatban van a szülő a saját gyermekével, meg ugye ezáltal a pedagógusokkal is.
Igen, ez a jövő tudatosság fejlesztése címre hallgat ez a kutatócsoport, ezt is a Magyar Tudományos Akadémia közoktatás fejlesztési és kutatási programja támogatja. Erre fókuszálunk, hogy szintén erre a kamaszkorra. Tehát amikor a jövőtervek megszületnek, ez valahol az általános iskola végé, tehát olyan 7.-8. osztály, és egészen addig, amíg ez nem válik, realizálódik ez a projekt, tehát a középiskolás évek is benne vannak. A jövőtudatosságot egyébként mi egy kiterjesztett értelemben használjuk, és azt látjuk, hogy általában a jövőképről való gondolkodás, általános jövőkép építés, egyáltalán annak az elképzelése, tehát arra rábírni valakit, hogy lesz 10 év múlva, és lesz 20 év múlva, és gondold el, hogy te hol akarsz lenni. Tehát, hogy ez a hogy kiterjesztett énnek, vagy ilyen projektív énnek is nevezik ezek a kutatások, hogy kezdjenek el azon gondolkozni, hogy hova képzelik el magukat az életben 10-20 év múlva, és ezért nem csak a tanulásra fókusz, hanem úgy gondoljuk a kutatásban, hogy ezt az egész élet elképzelést, élet célok felépítését kell segíteni, vagy ennek a segítségével tudjuk majd apró pénzre váltani, és az iskolai munkában ezt a közvetlen tanulmányi eredményességben tetten érni. Nagyon sok érdekes nemzetközi modell van, amihez kapcsolódhatunk. A finnek és az izraelieknél van két olyan kutató, akit mi irányadónak tekintünk, és az ő kutatásaikban azt látjuk, hogy amikor dimenziókra bontják, hogy hogyan is néz ki ez a jövő tudatosság, akkor mindig ez a célkitűzés munkálatai, az első ilyen erős dimenzió, a másik a terv megalkotása, és a harmadik a mindennapi cselekvésnek a folyamatosságba tétele a cél érdekében. Nagyon érdekes összetett dimenzió mindegyik, mert amikor célt formálunk, akkor abban benne van az, hogy el tudjuk képzelni, valószínűnek tartjuk, megvalósíthatónak tartjuk, tehát ehhez mindhez, ahogy mondtam az előbb is, bizonyos családokban segítséget kell nyújtani a diákoknak, hogy én el tudjam képzelni. Ugye sokszor ezek a rizikó magatartások is azért alakulnak ki, mert nem tudják elképzelni, hogy ők is boldogulhassanak az életben. A másik a tervezés, ami megint egy összetett munka, mert ott már lépésekre kell tudni lebontani, hogy jutok el én ahhoz a vágyott célhoz, hogy mit tudom én, egy kamasz megkérdezünk, és akkor azt mondja, hogy nekem egy nagy medencés kétszintes házam lesz Jaguárral, meg nem tudom miket képzelnek el, mondjuk életkortól függő, hogy ki hogy képzeli el, és akkor na, hogy jutok én el odáig, hogy ugye ez is, hát az egyik a nagy elmélet, ugye Mertonnak az anómia elmélete pont azt mondja, hogy itt van a baj, hogy itt csúszhat be a gigszer, vagy itt lehet probléma, hogy van egy cél, hogy én szeretnék egy medencés házat, és a Rózsadombon, de hogy lehet becsületes munkával oda eljutni, az senki nem mondja el nekem. És a tervezés, az nagyon fontos a tervezési fázis. És akkor a harmadik, amit nagyon fontos tartunk, és amit látunk, és a tanárokkal készült interjúkból is egyértelműen ez már tanárokkal készítettünk már fókuszcsoportos beszélgetést, hogy még ha meg is van a cél, meg ki is van találva a terv, ugye nagyon nehéz a mindennapokban ehhez a tervhez tartani magunkat, mert itt van szükség arra, hogy ez a híres, ugye, hogy elhalasztott jutalmazás van. Ez a májva cukor kísérletként híresült el, ez a 60-as, 70-es években nagy irodalma volt, hogy vizsgálták a gyerekeket abból a szempontból, hogy kitettek nekik valami finomságot, és mondták nekik, hogy ha nem eszed meg, akkor még nagyobb jutalmat kapsz. De ahhoz ki kellett volna bírni, hogy most ne egye meg. És ugye az iskola is ilyen, hogy ki kell bírni, hogy most maradjak csendbe, most üljek ott, és ne sétáljak a napsütésben, hanem tanuljam a leckét, majd egy későbbi nagy jutalom érdekében. És ez a lemondás a mostani hedonizmusról, mostani örömökről, hogy hogy maradjon az ember hétköznapokban is a tankönyv mellett, ugye, tehát ez a cselekvési része, ez a harmadik pólusa ennek a jövő tudatosságnak. És akkor ezt a jövő tudatosságot most mérjük, vizsgáljuk, megkezdtük itt is azzal, hogy pedagógusokkal fókuszcsoport interjút készítettünk, utána családok két generációjában, ez egy egyedi formájú interjú diádokat, interjú párokat készítettünk szülőkkel és gyerekekkel. Mind a két felet megkérdeztük, hogy hogyan működik ez a jövőformálás az ő családjukban. Másodelemzést végeztünk adatbázisokon, hogy megtudjuk, hogy ehhez főképpen ezt a cselekvéses mozzanatot erre fókuszáltunk, hogy tud valaki, ki az, aki jobban le tud mondani a ma örömeiről annak érdekében, hogy ezt a valljuk be, néha unalmas iskolát kibírjuk, és majd valamikor meg legyen ennek az eredménye. És ennek néztük a magyarázó tényezőit, és egyébként arra bukkantunk, hogy nem végre, ugye ez egy olyan tényező, amit nem feltétlenül a családi státus és a szülők iskolázottsága magyaráz, sokkal inkább a kapcsolathálóban közvetített értékek, normák körül van a megoldás, ami jó hír az iskolának, mert hogy az iskola is képes arra, hogy bizonyos normákat, értékeket átadjon. Fontosabb majdnem, mint egy-egy leckét megtanítani.
Igen, pont erre gondoltam, hogy szerintem ez nagyon sok múlik azon, hogy kit milyen módon nevelnek az erkölcsi nevelés, illetve tehát itt az áldozat hozatalon is hangsúlyva, hogy képes vagyok én a jelenben azért áldozatot hozni, hogy én majd a jövőben, mondjuk itt a te példádat hozva, megteremtsem a családomnak a medencés házat.
Nekem ugyan nincsen medencém, de valóban így van, a nagyon-nagyon fontos értékrendi dimenziók kerültek így a vizsgálódásnak a homlokterébe, és hogy visszatérjünk a egyházi, nem egyházi iskoláknak a különbségére. Most a másodelemzésben hallgatókat vizsgáltunk, hogy milyen tényezők segítik elő. 1300 főt kérdeztünk meg. Ezt a bizonyos lemondani képes áldozat kész, ahogy te fogalmaztad, a jelenben áldozatot hozni képes magatartást, és azt láttuk, hogy nagyon érdekes volt, mert a vallásosság nagyon nagy mértékben és nagyon erősen elősegíti ehhez való viszonyulást, tehát csak a jövő tudatosabbak azok, akik akár személyes, akár közösségi vallásgyakorlatuk van, tehát akár járnak templomba, akár ők maguk úgy gondolják, hogy de hogyha a vallásosság összes dimenzióját nézzük, minden, a vallásosságnak minden dimenziója elősegíti ezt. Az értékorientációkat is vizsgáltuk. Az értékorientációk közül hármat tudtunk elkülöníteni. Az egyik egy ilyen általános, humanisztikus, de önmegvalósító, biztonságkereső, ez a legterjedtebb, egy ilyen keverék értékorientáció ez egyébként, aki úgy gondolja, hogy az emberiségnek is használni kell, de én is teremtsem meg az én karrieremet, de biztonságban legyen a családom is, meg legyen biztos munkám. Ez az értékrend is elősegíti, de sokkal inkább, még jobban, nagyobb hatása van a közösségi tradicionális, közösségi konzervatív, ahol a család, a közösségért érzett felelősség, a családért, helyi közösségért való munkálkodás már eleve a fontos értékek között van. Nagyon érdekes volt, mert a harmadik értéktípus, ez a karrierista értéktípus, a hatalom és pénz elnyerését célzó értéktípus, és hogy ehhez az értéktípushoz tartozni nem segíti elő a jövő tudatos gondolkodást. Amin egyébként nagyon elgondolkodtunk, mert ez azt jelenti, hogy nekem fontos, hogy én karriert csináljak, sok pénzem legyen és a többi, de ez nem vezet, nem függ össze, vagy a gyerekek nem látnak összefüggést ezzel a kitartó lemondással, áldozathazatala teli munkálkodással, ami fölveti azért a társadalmi közegünkben uralkodó nézeteket, a média felelősségét is, meg egyáltalán, amit maguk körül látnak, az ünnepelt személyiségek, akár a politikusok felelősségét is felveti, hogy ha valaki csillogni, ragyogni, nem is beszélve ugye a sztárokról, hogy filmszínészek, vagy énekesek, vagy ilyesmi, hogyha valaki hatalmat és pénzt akar, nem érzi úgy, hogy ez az áldozatos, mindennapi lemondással és kitartással járó munkálkodáson keresztül vezeti el ide az út. Tehát ez én úgy gondolom mindenképp meggondolandó, megfontolandó, és ez az egész felnőtt magyar társadalomnak a felelősségét fölveti ebben a tekintetben.
Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit hogyan tudjátok átültetni, hogy kézzelfogható eredménye legyen, és mind konkrétan a pedagógusoknak, illetve hát a szülőknek, diákoknak is segítsetek?
Úgy tudjuk a legjobban, legszélesebb körben eljuttatni, hogy természetesen megírjuk a könyveket, meg a segédkönyvet is, és tartunk szívesen iskolákban erről előadásokat is, de rájöttünk, hogy a pedagógus kollégákat is játékosan érdemes a leginkább bevonni és megnyerni ennek az ügynek. Fejlesztettünk egy társasjátékot, aminek az a lényege, hogy játékosan tanulunk, ez egy táblajáték. A címe kommunikáció és összhang a szülők és az iskola között. Közösen kell megoldani a szülőknek és a tanároknak egy iskolában felmerült problémát. A kooperatív társasjátékban a csoportok kártyákat húznak fel, tanárkártyákat és szülőkártyákat. Tanárokat és iskolai dolgozókat is belevettünk a társasjátékba, tehát akár a különböző segítő munkatársak, iskolapszichológus, de azok a munkatársak, akik szintén jelen vannak az iskolában, ők is részt vehetnek egy ilyen együttműködésben. Arra hívjuk fel a figyelmét a játékosoknak, és nem csak tanítók, tanárok, hanem segítő szakemberek, sőt, gyógypedagógus is van, konyhai dolgozó, portás is van benne. Tehát őnekik, ezeknek az iskolai dolgozóknak négy szempontból van pontszámuk: kommunikáció, összeköttetés, ez a kapcsolatteremtés, szakértelem és innováció. És az ő pontjaikat kiegészítve, vagy esetleg rontva megjelennek ugye a szülői kártyajátékosok. Itt a szülőknek a nevet adtunk, foglalkozást adtunk, egy kicsit leírtuk a státusát, hogy mivel küszködnek, például Valéria könyvelő, elvált anyuka, korán felnövő kamasszal. És akkor neki például azt láttuk, hogy nincsen olyan sok összeköttetése, az összeköttetés pontszáma kevesebb. Vagy van, akinek emőke, a nevelőnő, neki a kommunikációs képességei jobbak. Vagy Tibor, a lelkész, ő mondjuk kevésbé ért az IKT eszközökhöz. Na, lényeg az, hogy mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei, arra ébreszti rá az embert ez a társasjáték, és a problémát csak úgy lehet megoldani, hogyha ezek a pontok összeadódnak, és közösen találnak valami megoldást. Amellett kell érvelniük a játékot végző pedagógusoknak, hogy ezekkel a szülőkkel és ezekkel a tanárkollegákkal az ő milyen tulajdonságukra építve, milyen megoldást választva lehet kilábalni ebből az iskolai problémából. Röviden összefoglalva ez a játék lényege. Ezt a játékot már materiális formában is meg lehet találni. Most bejegyzés alatt van a Szellemi Tulajdon Hivatalában. És egyébként annyira szerették a pedagógus kollégák a játékot, hogy azok az iskolák, akik partneriskolaként részt vettek velünk a fejlesztésben, ott is már a fejlesztés alatt is dolgoztunk velük, és utána, amikor tökéletesítettük, akkor is többször, illetve most már a munkatársam Kocsi Zsófia, aki ennek a fejlesztő csoportnak a vezetője volt, mindig viszi iskolákba, és hihetetlen, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, mert a tanárok arról számolnak be, hogy még sose jutott eszükbe, hogy erről közösen gondolkodjanak azokkal, akikkel együtt játszanak, hogy a probléma megoldásnak ilyen lehetőségei is vannak, és hogy egy szülő, ha valamilyen szempontból korlátozott erőforrásokkal is, vagy kulturális tőkével is rendelkezik, akkor is milyen más erőforrásokat föl lehet fedezni benne. Szóval nagyon hálásak a tanárok, hogy ezzel a ilyen módon juttatjuk el hozzájuk a kutatási eredményeket.
Az iskola és a szülők közötti partnerségről, valamint a diákok jövőkép formálásáról beszélgettünk Pusztai Gabriellával, a Debreceni Egyetem professzorával, a Nevelés és Művelődés Tudományi Intézet igazgatójával, a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ vezetőjével. Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.